Ügyfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oktatási intézményrendszer számára is a változás kora a mostani időszak, közölte a Klebersberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján kedden. Sinka Edit azt mondta, hogy tudja, a változás félelmeket kelt, de az mindenki érdekeit szolgálja. A változtatások elvei közül kiemelte, hogy a jövőben az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést fogja a jövőben garantálni. Egységesen érvényesítik, hogy a vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, valamint a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át. Az elnök hangsúlyozta, ez nem kis változás, de a következő hónapokban közösen párbeszéd alapján haladnak előre. A lépéseket azzal indokolta, hogy a 21. században nem csak a technológia számít, hanem a társadalmi, gazdasági, környezeti kihívásokra is fel kell készülni, mondta a Klebersberg központ elnöke Debrecenben. Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén különleges programokkal, sűrített vonatközlekedéssel várja az érdeklődőket a kisvasutat üzemeltető Északerdő ZRT a Zemplénben. Augusztus 20-án csütörtökön Isonzótól a Donkanyarig mottóval hagyományőrző katonavonatok közlekednek majd a Pálháza és Rostalló közti erdei vasútvonalon. A szerelvénybe sorozott korhű személykocsik mellett egy szintén az 1940-es évekből származó teher vagonon második világháborús haditechnikai eszközök is utaznak majd, megidézve a nagy háború emlékét. Kőkapun és a Pálházi végállomáson a szerelvény hosszabb ideig megtekinthető, az érdeklődők ismerkedhetnek a kiállított eszközökkel. A katonavonaton utazni is lehet majd, a járatnapi két forduló teljesít a végállomások között, tájékoztatott az Északerdő ZRT. A negyed évszázados rendezvénysorozat történetét felidéző kiállítás megnyitójával és egy határokat átívelő koprodukcióban megvalósult színházi előadással megkezdődött hétfőn a 25. Párciumi Magyar Napok rendezvénysorozata a Szatmárnémeti Északi Színházban. Gogol revizorját a Budapesti Nemzeti Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Gyulai Várszínház, valamint az Északi Színház együttműködésével állították színpadra. Rágyanszky György, nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a megnyitón elmondta, a Párciumi Magyar Napok nem csupán egy kulturális fesztivál a naptárban, hanem a találkozások, a közös emlékezet, a megmaradás és az összetartozás ünnepe immár 25 éve. Annak a bizonyítéka, hogy a magyar kultúra határokon átívelő szövetét a közös élmények, az anyanyelv és a művészet tartja elevenen. A vasárnapig tartó jubileumi Párciumi Magyar Napok rendezvény sorozata további színházi estekkel, filmvetítésekkel, bábelőadásokkal, hagyományőrző együttesek, néptáncosok fellépésével várja a közönséget. Hétvégén a város parkjában, a Kossuth kertben folytatódik a program, ahol megnyílik a borudvar és a szatmári termékek vására. Az ország nagy részén továbbra is az asszályos időjárás határozza meg a csípő szúnyogok megjelenését. A folyók mentén sokszor jelentős ártalmat okozó árvízi fajokkal az idei szezonban szinte találkozni sem lehet. Ezzel szemben a lakóövezetekben egyre nagyobb számban vannak jelen az inváziós fajok egyedei, különösen az ázsiai tigris szúnyogok. Hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint a tigris szúnyog lárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, így esők vagy egy kerti locsonás után a lakókörnyezetben számos, számukra ideális tenyészőhely jön létre. A magyarországi szúnyogok lárvái számára alkalmas élőhely alig maradt a Tiszató területének kivételével, ahol a változó vízállás kedvező feltételeket teremt a fejlődéshez. A következő napokban Borsodabaújzemplén néhány településén is lehet majd találkozni a szúnyoggyérítést végző autókkal.
Az időjárásról.
Szerdán napos, száraz, gyengén felhős idő várható, élénk néhol erős lesz a szél. Szerdán napközben 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az ezer éves történelmünk ünneplésének részeként tartja hagyományos ökumenikus hálaadó istentiszteletét, amelyre a miskolci hallgatókat is várják. Az istentiszteletet az állami ünnepünk előestéjén augusztus 19-én szerdán 18 órától tartják a budapesti budavári evangélikus egyházközség templomában. Ide hívjuk meg önöket a következő percekben. Köszöntöm szeretettel dr. Fis Vilmos főtitkárt, jó napot kívánok! Hát idén hogy lesz, hiszen Miskolcról is nagyon sokan készülnek már erre a hétre Budapestre, hívjuk fel a figyelmüket is.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 27 éve szervezi meg az állami alapítás ünnepének előestéjén az ökumenikus ünnepi istentiszteletet, amely azt is jelenti, hogy ez a nemzeti ünnep összeköt bennünket, katolikusokat, protestánsokat, ortodoxokat, zsidókat, és együtt imádkozunk, együtt hallgatjuk az Isten igéjét, együtt énekelünk. Ezt az igét választottuk a 127. Zsoltár első verséből, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. És erről az igéről fog ma este Bajh József református püspök úr, a zsinat lelkészi elnöke, a MEÖT elnöke prédikálni. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy együtt tudjunk gondolkodni államalapításunk ünnepének előestéjén, és együtt tudjuk azt az örökséget újra és újra megélni ökumenikus körben, nemzeti egységben, ami én azt gondolom, hogy fontos mindannyiunk számára. Ezen az alkalommal a liturgiában fognak szolgálni a MEÖT tagegyházak vezetői, így Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke, de ugyanígy Erdő Péter bíboros úr is jelen lesz, valamint baptista, pünkösdi, metodista és ortodox tagegyházi vezetők.
Ami a legfontosabb üzenet, az az összetartozás.
Az összetartozás azért fontos, mert ezen keresztül is megéljük azt, hogy Krisztusban is egyek vagyunk, és egyek vagyunk az imádkozásban is, egyek vagyunk az éneklésben is, egyek vagyunk az istentiszteleten, és a nemzet egysége szempontjából is egyek vagyunk, hiszen mindnyájan alapításunkat ünnepeljük, tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos része az életünknek. Azért ökumenikus, mert ilyenkor együtt ünnepelünk, tehát próbáljuk azt mutatni, hogy ez mindannyiunknak az ünnepe. Aztán persze ott lesz augusztus 20, a körmenet a Szent István Bazilikából, amin egyébként szintén részt szoktunk venni, a MEÖT képviseletében, és fontos, hogy kimutassuk azt, hogy mi is ott vagyunk, mi is jelen vagyunk, de fontos, hogy legyen egy olyan alkalom is, amin tulajdonképpen egy másik ökumenikus közösségben tudunk együtt ünnepelni.
Most térjünk vissza a 19. alkalomra, az ünnepet megelőző napra, hol tartják az ökumenikus istentiszteletet?
Ez az istentisztelet a budavári evangélikus templomban lesz, amely augusztus 19-én szerdán 18 órakor kezdődik, és egyébként ennek van egy másik apropója is, most már 3 éve egy protestáns sokadalom is megrendezésre kerül, mely ott a várban van, abban a vonzási területben, ahol a templom van, így tulajdonképpen énekeket, beszélgetéseket, énekkarokat lehet hallgatni egész nap 20-án. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan alkalom, amikor mi protestánsok is megmutatjuk önmagunkat, hogy mit is jelent nekünk ez az államalapítás, és miért is fontos ez nekünk is. Mindenkit hívunk és várunk erre az alkalomra, ahol az új kenyeret is megáldjuk, és amikor kimegyünk majd a templomból, mindenki kap egy darab kenyeret, amit magunkhoz vehetünk, és amely elfogyasztás után érezhetjük azt, hogy tényleg kenyér is tulajdonképpen, a mindennapi kenyér is összetart bennünket.
Az istentisztelet tehát állami ünnepünk előestéjén augusztus 19-én szerdán, a kezdési időpont 18 óra a budavári evangélikus egyházközség templomában. Nagyon szépen köszönjük az információkat dr. Fis Vilmos főtitkárnak, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkárának, és áldott szép együttlétet kívánunk önöknek. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a lehetőséget. tartalmazza.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Miskolc Lilafüreden rendezték a Dunhill országos bajnokságot. A versenyt augusztus 7-e és 9-e között a Lilafüredi Libegő Parkban tartották. Az eseményen több mint 120 versenyző állt rajthoz, több kategóriára elosztva. A szervezők a Lilafüredi Libegő Parkban fantasztikus környezetben várták a versenyzőket. Az idei pálya lett a legnehezebb a versenyzők elmondása szerint, de még így is születtek rekordok. A verseny Király Ármin főszervező értékelte. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Üdvözlöm Király Ármint, a Downhill országos bajnokság főszervezőjét. Ha kedves hallgatóink megengedik, akkor régi ismeretségünkre való tekintettel tegeződnék, hiszen már nagyon régóta hírt és számot adunk a Lilafüreden rendezendő Downhill országos bajnokságról. Hogyan jött létre, kezdjük innen, mi hívta úgymond életre ezt az országos bajnokságot?
Az idei évben már ugye harmadjára került megrendezésre a Dunhill országos bajnokság Lilafüreden, és az első alkalom 2024-ben gyakorlatilag itt rendezőként, szervezőként úgy értékeltük, hogy sikerült annyira jól, hogy ennek nekifutunk 2025-ben is. 2026-ban idén pedig már nem nagyon volt kérdés, hogy egy harmadik eseményt is megrendezünk. Én azt gondolom, hogy jó otthonra talált itt a Dunhill országos bajnokság Lilafüreden, és a résztvevők visszajelzései alapján is szerintem nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy egy jó helyszínt találtunk ennek a versenynek.
És mennyi nevező volt, mennyien indultak el az idei bajnokságon, mennyien érkeztek ide Lilafüredre, Miskolcra?
Összesen több mint 140 nevezést regisztráltunk itt az előnevezési időszakban, illetve a helyszínen. Ugyanis lehetett a verseny előtt is nevezni, illetve a verseny hétvége során is biztosítottunk még nevezési lehetőséget. Sajnos most egy picit több versenyző esett, vagy szenvedett kisebb-nagyobb sérülést a versenyt megelőzően, így több visszalépést is tapasztaltunk. Összesen egyébként 121 fő állt végül rajthoz a verseny hétvége során, és a nézői létszámban pedig még egyelőre nem összesítettünk mindenféle forgalmi, meg nézettségi, látogatottsági adatot a hétvége során, de a hétvégén azt azért tapasztaltuk, hogy kifejezetten nagy érdeklődés volt a versenyzőkön túl a nézők részéről is. Nagyon sokan álltak a nyomvonal mentén is, illetve a célterületen és az eredményhirdetésén is szerintem sok százas nagyságrendben, vagy több százas nagyságrendben voltak még érdeklődők.
Milyen kategóriák voltak, mely kategóriákban lehetett indulni, illetve körülbelül mennyien voltak, és voltak-e híresebbek, hogy kik jöttek el, esetleg akár miskolci hazai versenyzőnk volt-e?
Volt miskolci versenyző is, Edőcs Tamás barátunk személyében még országos bajnokot is avattunk, úgyhogy abszolút volt ilyen értelemben is helyi érintettsége a rendezvénynek szerencsére. Egyébként összesen 10 kategóriát nyitottunk meg, amik kor, illetve nem szerint tudták fogadni a versenyzőket. A szokásokhoz híven idén is megnyitottunk egy olyan kategóriát, ahol a hobbi vagy kevésbé professzionális versenyzők, versenyengedély nélküli versenyzők is rajthoz tudtak állni. A versenyen a kategóriák teljes mértékben igazodtak a nemzetközi kategória kiosztáshoz, úgyhogy összesen 10 kategóriában álltak rajthoz az összesen 121 versenyző.
És a pálya, a nyomvonal, az hogyan, mennyi idő alatt készült el, milyen nehézségek voltak benne, egy kicsit jellemezzük magát a pályát, hogy el tudjuk képzelni, mennyire nehéz pályát, hogyan sikerült összeállítodatok.
Ugye a downhill sportágnak a lényege, hogy egy alapvetően folyamatosan ereszkedő vagy lejtős pályáról beszélünk, ami tele van tűzdelve számos technikailag érdekes vagy technikás pályaszakasszal, köves, gyökeres szakaszokkal, ugratókkal, letörésekkel. A helyszín ugye idén is a rajt, illetve a cél tekintetében megegyezett az eddigi versenyhelyszínekkel itt a lilafüredi helyszínen, és a nyomvonal maga azonban én körülbelül úgy tippem, hogy olyan 80-90%-ban megújult, tehát rengeteg olyan új szakaszt építettünk ki, vagy alakítottunk ki, nyilván a természetvédelmi szempontokat is figyelembe véve, amikkel a versenyzőknek szerettünk volna kedveskedni az elmúlt két évet követően. Ezeknek a kialakítása már azért a versenyt megelőzően jóval több héttel előre megtörtént, és a verseny hétvége folyamán pedig igyekeztünk folyamatosan karbantartani és a kondícióit javítani a pályának. Ez most talán idén volt a legnehezebb, mert az a hőség és az a szárazság, ami itt az országban tapasztalható volt, ez minket sem, illetve a pályát és a résztvevőket sem kímélt, úgyhogy rendkívül poros és rendkívül száraz körülmények között valósult meg a verseny is. Ez az egyébként is szerintem idénre nehezebbé váló, technikai szempontból nehezebbé váló pályát azért még nehezebbé tette, mert a versenyzők részéről is azok a visszajelzések érkeztek, hogy most az extrém meleg miatt ezek a száraz és poros körülmények még izgalmasabbá tették a versenyt és a versenypálya nyomvonalát.
Említetted, hogy szinte teljesen megújult. Egy-két olyan dolgot ki tudnál emelni, ami sok mindenkit megfogott, esetleg olyan elemet, nem tudom, ugrató, kanyar, vagy bármi olyan, ami olyan újítás volt benne, hogy na, az aztán igazán nehéz volt, és ott profinak kellett lenni, hogy végigmenjen az ember.
Ja, az eddigi években nagyjából olyan másfél kilométer hosszú pályát jelöltünk ki a versenyre, és ebbe a másfél kilométerbe tettünk szerintem kb. 80%-nyi szakaszt, és ez a kb. 80%-nyi új szakasz, ez egyaránt tartalmazott valójában egyszerűbb és könnyebben teljesíthető átkötő szakaszokat is az egyes technikai elemek között, illetve kb. 4-5 olyan pályaelemet is építettünk az előkészületek során, amik azért itt színesítették a versenypálya nyomvonalát. Ezek letörések, illetve olyan ugratók voltak, amiket természetesen kikerülhetővé tettünk azok számára, akik esetleg ezeket nem merték bevállalni, vagy nem szerették volna teljesíteni, de nyilván ezek a kerülő szakaszok olyan időtöbletet okoztak, ami miatt a profi versenyzőknek azért természetesen megérte rágurulni ezekre a pályaelemekre. Jó visszajelzések érkeztek egyébként a résztvevők részéről többségében hozzánk szervezőkhöz, illetve a pályaépítők is rengeteg munkát tettek bele itt az utóbbi egy hónapban, hogy ezek a pályaelemek megépüljenek. Úgyhogy egy többségében az a válasza volt a versenyzőknek, amikor megkérdeztük, hogy hogyan értékelik a pályát, hogy nagyon nehéz, nagyon technikás, főleg ugye a száraz körülményeknek köszönhetően, de egy országos bajnokság színvonalához méltó nyomvonal került kialakítása.
Péntek, szombat, vasárnap zajlott verseny, a 7-e, augusztus 7, péntek, az hogyan telt ilyenkor? Mit csinálnak a versenyzők, úgymond mi zajlik ilyenkor a versenynapján?
A program az teljes mértékben, gyakorlatilag teljes mértékben megegyezett a tavalyi évi versenyhétvége programtervével. Ugye az első évben 2024-ben csak 2 napot tudtunk biztosítani a résztvevők számára a kerékpározáshoz. Az első nap, a pénteki nap az 2 évvel ezelőtt egy ilyen technikai, adminisztratív nap volt, és mi úgy gondoltuk akkor, hogy szeretnénk a versenyhétvégét kibővíteni. Ez tavalyra össze is jött, és ezáltal tavaly, illetve idén már egy olyan programtervvel dolgoztunk, vagy egy olyan programtervvel valósult meg a versenyhétvége, hogy a pénteki napon délelőtt egy gyalogos pályabejárás, illetve nevezés egész napon lehetőség a helyszínen pénteken, de már a pénteki napon délután is tartottunk egy strukturált edzést, illetve a szombat és a vasárnap az úgy alakult, hogy délelőtt egy kötelező edzést kellett teljesíteni a minden résztvevőnek, és délután, szombaton már egy időmérő futam várta a versenyzőket. Ez az időmérő futam arra volt jó, hogy a vasárnapi döntő futamnak a rajtsorrendjét kialakítsa. Ugye az időmérő futamban a leggyorsabb, az a döntő futamban majd a legvégén indult vasárnap a kategóriájának, ezzel is minél izgalmasabbá téve a programot, és akkor a vasárnapi napon szintén lehetett délelőtt még gyakorolni a versenyzők számára a pályán, délután pedig ugye az a döntő futam került megrendezésre, ami alapján minden kategóriában a verseny végeredménye dől el.
És a szombat, vasárnap az milyen volt verseny szempontjából, szervezői szempontból, milyen versenyeket láttatok, mennyire volt izgalmas a szombat, illetve a vasárnapi nap, említetted, vasárnap volt a döntő.
Mind a két nap nagyon izgalmas volt. A szombati napon nem akarok senkit megijeszteni, de talán egy picit több volt a sérülés és az esés a pályán, amit mi szervezőként egyértelműen az időjárási körülményeknek, vagy jelentős részben az időjárási, száraz időjárási körülményeknek tudhatunk be. Ezért ez a mennyiségű por, ami a pályán volt, ez óriási kihívás elé állította a résztvevőket, és akik befutottak a célterületen, én például célterületről követtem ugye a versenyt, majdnem mindenkinél volt valamilyen kis csúszás, valamilyen kis hiba, ami ezzel befolyásolta a köridőket, és sokukon lehetett is látni, hogy a mezők vagy a ruházatok egyik másik oldala az vagy teljesen befedi a por, tehát valamilyen esés is akár lehetett. Úgyhogy szombat az időmérő az elég izgalmas volt ilyen szempontból, vasárnapra pedig már mindenki megtapasztalhatta a szombati körülményeket a pályán, amik nem változtak, tehát ugyanolyan száraz és poros talajviszonyok voltak a vasárnapi döntőfutamban is, de erre már mindenki felkészülve egy nagyon gördülékeny és nagyon izgalmas döntőfutamot láthattunk, ahol egytől egyig, és szerintem nyugodtan mondhatom, hogy eredménytől függetlenül lenyűgöző teljesítményt nyújtottak a résztvevők. A szervezés pedig most már azért a harmadik évben, én azt gondolom, hogy ismerjük olyan jól szervezőként a helyszínt, és a maga a lebonyolítás is volt annyira gördülékeny, hogy egy nagyon olajozott, nagyon pörgős eseménynek a szemtanúi lehettek a résztvevők és a nézők.
Mit tapasztaltatok, milyen időeredmények születtek ezen a nehéz pályán? Említetted, hogy nagyon nehéz pályát sikerült összerakni, illetve a döntőben milyen eredmények születtek, ha egy-kettőt említenénk, és milyen időt tudtok futni ezen a pályán a versenyzők?
Érdekes lenne akár összehasonlítani, hogy idén hogy alakultak az eredmények a korábbi pályákhoz képest, de sajnos ezt valójában nem tudjuk megtenni, mivel olyan nagy a különbség az eddigi és az idei nyomvonalak között, hogy ennek az összehasonlításnak így nem feltétlenül lenne értelme vagy relevanciája, de az idei évben azt mindenféleképpen érdemes kiemelni viszont a szombat és a vasárnapi nap tekintetében, hogy az idei felnőtt férfi elit országos bajnok Babu Áron szombaton egy 2 perc 25-ös időeredménnyel teljesítette a pályát. Ez is már egy fantasztikus eredmény, és a szombati nap abszolút leggyorsabb idője. Én az Áronnal személyesen beszéltem a futamát követően szombaton, és kérdeztem, hogy még mennyi van a pálya idejében, vagy még mennyit tartogat magában. Azt mondta, hogy még bőven, úgyhogy kíváncsian vártam én is a vasárnapi eredményeket, és hát nem hazudtolta meg magát. Vasárnap még további 7 másodpercet javított ezen, és 2 perc 18-as köridőt teljesített, ami egy elképesztő gyors és brutális időeredmény egyszerűen. A fejkamerás felvételét a döntő futamára feltöltöttük a közösségi média felületeinkre, ott, akit ez érdekel, nyugodtan megnézheti, és szédítő sebességet és időeredményt produkált a vasárnapi döntőfutamban az új felnőtt férfi magyar bajnokunk.
Miskolc Lilafreden rendezték a Downhill országos bajnokságot. A versenyt augusztus 7-e és 9-e között a Lilafredi Libegő Parkban tartották. Az eseményen több mint 120 versenyző állt rajthoz, több kategóriára elosztva. A szervezők a Lilafredi Libegő Parkban fantasztikus környezetben várták a versenyzőket. Az idei pálya lett a legnehezebb a versenyzők elmondása szerint, de még így is születtek rekordok. A verseny Király Ármin főszervező értékelte. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Repeta.
Repeta.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Látványos szakaszához érkezett a miskolci Baráthegyi Majorság új különleges játszóterének építése. A hamarosan elkészülő mesetér Borszám Jankó történetét kelti életre. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész játszótér tervező álmodta meg, a kivitelező pedig fia Kő Csikó Lázár. Mindketten Kő Pál, a nemzet művésze, Kossuth Díaz szobrászművészünk leszármazottja. Elsőként Jakubinyi Lászlót, az alapítvány elnökét, a majorság megálmodóját hallják, a játszóteret mutatja be.
Ez a kapu, szüleitől búcsúzik ez a fészekhinta, ez a körte, ahol le kell menni az alvilágba, itt van a kacsalában forgó vár, azért háromszög a rapku, mert három vár van, tehát három oldalról három várat látsz, három királylánya. Itt vannak a sártányok, ez is három a szög alakú az alapja, mert van három fejű, hat fejű és 12 fejű sárkány. Ezeket le kell győzni, itt van egy mesetér, ahol meg lehet pihenni, meg átgondolni, hogy hogyan tovább, és közben téged elhagy mindenki, és végül a griffmadár az, aki felvisz téged vissza a felvilágba, tehát felrepít, ez egy ilyen nagy repülőhinta, de közben a combodból is kell adjál hozzá. Tudod, ez az ősi mesésének az a lényege, hogyha valaki kicsinek születik, borszemnek születik, csökevényesnek születik, abból még lehet hős, és ahhoz, hogy a saját életed hőse legyél, az meg kell küzdeni. És van, amikor egyedül küzdesz, van, amikor segítséget kell kérni, a segítséget elfogadni, és vannak olyan helyzetek, amikor nem mindig mindenki sikerül, van, hogy elhagynak, és akkor új segítők jönnek, és ezt megtanulni a gyerekeknek, átélni, hogy ez hogyan működik a mesében is, és ez akkor a valóságban is ezt át lehet majd rakni, ettől terápiás ez a mesejátszótér. Egy évvel ezelőtt írtunk egy levelet a Kő Boldizsárnak, hogy szeretnénk egy ilyen meseteret, akkor ő ide eljött, kitaláltuk, hogy akkor ez lesz az a helyszín, ahonnan mi elköltöztettük a régi játszóteret, és elkezdődött a tervezés, meg a háttérmunka, szerződés, árajánlat, mindenféle, és akkor volt először egy koncepció, mi kitaláltuk azt, hogy a Borszám Jankó mesetér legyen, tehát maga az a témát azt miattuk meg, hogy legyen egy fejlesztő, terápiás mese, és akkor ők elkezdtek a különböző mese elemekre, a főbb mese állomásokra kitalálni játszótéri elemeket.
Hát igen, ez már a Borszám Jankónak egy továbbfejlesztett változata.
Hát elővettük a régi népmesegyűjteményeket, meg a Széchenyi könyvtárból is lekértük a különböző ilyen Borszám Jankó változatokat, és akkor összeraktuk azt, ami számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik ezen végig mennek, nem csak önállóan játszanak, hanem akár egy ilyen terapeuta vezetésével végig mennek a különböző elemeken, és hogy ők ezeket képesek önállóan is, és erről beszélni, hogy milyen érzéseket vált ki. Ez a terápiás része, és nagyon fontos az, hogy a művészeti vonala, tehát ugye ők ezt hogyan jelenítik meg színesen, vidáman, nekünk a gyógypedagógiai vonal, hogy ezt hogyan tudjuk adaptálni akár egy fejlesztő program sorozata, ez a kettő találkozott.
Laci, csillog a szemed, te most megint gyerek lettél.
Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy én is álmodnék egy ilyen játszótérről, tehát, hogy milyen jó lett volna a gyerekként. Azt gondolom, a mi gyerekkorunk az sokkal tartalmasabb volt, tehát amikor kint az utca végébe, a berekbe mi ott voltunk, sokkal több természetes hatás ért minket gyerekként. A mai gyerekeket már nem. Tehát a mai gyerekeket el kell hozni a képernyő elől, tehát ez nagyon fontos, és az, hogy ez egy természetes közeg. Tehát itt minden fából készül, ez nagyon fontos volt, hogy természetes alapanyagok legyenek, meg olyan színek legyenek, amik hatnak a gyerekekre, tehát meleg színek legyenek mindenképpen. És ami nagyon fontos, hogy ebbe az egyéves tervezési folyamatnak a része, hogy mi úgy kapjuk a játszóteret, hogy ez előzetesen le volt egyeztetve a játszótéri elemek terve a TÜV-vel, tehát itt lesz egy hatósági engedélyeztetési eljárás.
Mi ez a TÜV?
Ez a TÜV, ez az Európai Minősítő Testület, tehát hogyha a játszótérnek nincsen egy ilyen igazolása, hogy megfelel a játszótér európai standardnak, akkor nem lehet csak otthoni magánjátszótérként, tehát idegen gyereket nem lehet beengedni, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ennek meg legyen a minősítése, legyen egy olyan certifikát, hogyha itt bármi történik, mi idézőben védve legyünk, hogy ez olyan minőségbe, és úgy van megcsinálva, hogy ez gyerekkompatibilis. Mondok egy példát, a körhintához, ami gyakorlatilag egy ilyen négyes körhinta a tetején a griffmadárról, egy 8 méter átmérőjű kört kellett kiásni, fél méter mélyen, annak a közepén lesz a tengelybe betonozva, de körbe fel kell tölteni homokkal, mert hogyha a gyerek leesik, repül, akkor homokra essen, és mindenképpen fontos a hosszú távon a baleseteknek a megelőzése.
Most milyen stádiumban van a játszótér? Már látjuk itt az elemeket, látjuk az alapmunkálatokat, hányan dolgoznak, mikor ülhetünk fel mondjuk a forgóra?
Körülbelül még 4 hét az, amíg az engedélyeztetéssel együtt az átadásra fog kerülni, hiszen ma kerültek bebetonozásra ezek a játékelemek, tehát itt mi múlt héten munkagépekkel dolgoztunk, és az előre egyeztetett úgymond alaptesteket mi az kiástuk. Megérkezett 18 fő a meseterek kőboldi zsáréknak a csapata, nagyon sok fiatal van, fiatal művészek, akik, ez az olyan, úgy néz ki most, mint egy régészeti ásatáson sok önkéntessel, tehát itt mindenféle...
Vagy mint egy alkotótábor.
Hát, mint egy művésztelep, tényleg egy alkotótábor, ez egy sokkal jobb kifejezés, köszönöm. És ide gödröcske, oda gödröcske, szintező, és most, hogy ez be lett betonozva, utána jönnek a javítások, hiszen a betonozásra felfröcskölődtek a különböző játékelemek, és nagyon fontos az, hogy itt helyszínen is történik olyan festés, alkotás, mázolás, amit nekik a faragó műhelyben nem tudtak előkészíteni, tehát itt helyben is megy az alkotótábor.
Igen, mert ott a gépkocsi mellett már vannak nagy kosarak, lefestett teljesen kész elemekkel.
Igen, mert itt lesz egy fedett pavilon, aminek a zsindelyeket egyesével festik, nagyon sok szép színű impozáns történet lesz itt, de itt vannak fiatalok, akik festenek, úgyhogy látogassuk is majd meg őket.
Jó. Az egyedi játszóteret a Baráthegyi Majorságban Kő Boldizsár képzőművész játszótér tervező álmodta meg. Ő Kő Pál, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas szobrászművész, egyetemi tanár gyermeke, akitől 2020-ban búcsúztunk. Kő Pál az ország legjelentősebb szobrászművészei közé tartozott. A gyakorlati kivitelezést unokája, Kő Csikó Boldizsár végzi a Baráthegyen. Vele beszélgettünk. Én amikor meghallottam a kő vezeték nevet, rögtön kérdeztem Lacit, hogy Kő Pál. És igen, itt van velünk szemben Kő Csikó Lázár unokája, aki most a gyakorlati kivitelezője ennek a mesés projektnek. Hogy került ebbe bele? Hogyan fordult a család errefele? Mert azt olvastam az édesapjáról, hogy ő úgy nőtt fel, hogy az önnagyapja faragott neki szobrot, a nagymama kifestette, és ő, neki ezek voltak a gyerek játékai. Hát ez azért genetikusan valahol öröklődik.
Igen, én is egy olyan otthonban nőttem föl, ahol a képzőművész körülvett, mert egy ilyen nagyon kellemes környéken lévő családos kertesházban nőttem föl, ahol 2 lakás volt, és a felső szinten raktak a édesapám húga, Kő Virág, aki szintén a Kő Pál másik gyermeke, és az ő családja, illetve mi lent, és akkor a fenti család kifejezetten képzőművészettel foglalkozott, és az én szüleim pedig, ugye édesapám képzőművészeti játszót tereket kezdett el csinálni, és aztán erre specializálódott, édesanyám pedig zenével foglalkozott, illetve kulturális antropológiával, és itt ahogy azért is fontos így a meseterek, mert az a neve ennek a projektnek, amit csinálunk, hogy azért is egy ilyen fontos központi eleme így az, hogy mese, hogy valahogy a kultúra és a játék találkozása.
Tulajdonképpen, amit olvastam, hogy az ország számos pontján vannak ilyen meseterek, külföldön is vannak, majd ezt elmondja, hogy hol mindenütt, de hogyan alakul ki a tematika? Történelmi tematika van, mese alapban, helyhez kötődő, mondarege, hogy születik ez?
Hát ebben a sorrendben, mikor, hogy... Vannak helyszínek, ahol helyi, specifikus legendárium, például Herceg Halmon Sándor Móric emlékére készítettünk játékokat és játszótereket. A legjellemzőbbnek talán a népmesét mondanám. De a történelem is része Szent István király tiszteletére, úgyhogy egészen sokféle lehet.
Hát most eszembe jutott a Szent István király szobora a Gellért téren, ugye, ami nagyapjának, akinek a Kossuth vagy a nemzetművésze kitüntetését említsem csak, hiszen az egyik legjelentősebb, vagy ha nem a legjelentősebb szobrászművésze volt korának. De hát nyilván, hogy ez a családi tradíció élénken él, és hogyan fejeződik ez ki különböző technikákban? Tehát van-e technikailag megvalósításban valami közös Kőpál szobrászatához, hiszen ő is faragott szobrokat is, és ezekhez a tulajdonképpen szintén képzőművészeti alkotást megjelenítő mese birodalmakhoz?
Hát talán olyan módon van a kapcsolódási pont, hogy a vizuális kultúra, amiben nevelkedünk, ami körülvesz, az én úgy gondolom, hogy az tudat alatt is előhívódik akkor, amikor az ember aztán a anyaghoz nyúl és megmunkálja azt, és az, hogy milyen emberábrázolás, vagy növény, vagy állatábrázolások, milyen színek vettek engem annó körül, az hatott arra, hogy aztán én, amikor én magam hozok létre valamit, ugye nekem főleg fa az elemem, én főleg azzal dolgozok, de szóval akkor így visszanyúl az ember az tudatalattiába is lejutott, otthon látott dolgokba. Persze mindannyiunknak egészen más, ahogy működik, így a generációkon keresztülivel más anyaggal is dolgozunk, más technikával is, és ugye ezáltal, hogy édesapámmal egy közös munkát, közös projektet csinálunk így a meseterekkel, azért ott is máshogy csináljuk a dolgokat, de ezt az összes munkatársra el lehet mondani, hogy mindenkinek megvan a saját tudása, a saját formavilága és találékonysága, és akkor sok instrukció elhangzik, így a kivitelezés közben is, meg már a tervezőasztaltól kezdve, de attól tudnak szerintem igazán egyediek lenni azok a játszóterek, amiket mi csinálunk, hogy nem egy nagyon kidolgozott, kiforrott digitális tervet kell pontról pontra gépiesen lemásolni, hanem az a festő, az a szobrász, az az asztalos, aki a bizonyos projektet, amit megkap, azt csinálja, ő kap szabad kezet abba, hogy a formavilágban és a színekkel játszom.
Ami nekem nagyon fontos, és gondolom sok mindenkinek, hogy itt csak természetes anyagban fa.
Igen, a fát az egy nagyon szerethető anyag, jó is vele dolgozni, azáltal, hogy nagyon komoly faanyagvédelmet használunk, egészen időtálló is, és amikor egyszer mégis eljár majd felette az idő, akkor a természetbe olyan módon visszahelyezhet, hogy nem okoz a nagyobb kárt, mondjuk az ilyen öntött, fröccsentett műanyag játszóterekhez képest, ami hogyha egyszer eltörik, azt nem lehet megjavítani. Egy eltörött fa elemet könnyű cserélni vagy javítani.
Kedves hallgatóink, látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új különleges játszóterének építése. A hamarosan elkészülő mesetér Borszem Jankó történetét kelti életre, és nem csak játékra hívja majd a gyerekeket, egy ismert magyar népmese világába is beléphetnek általa. A Miskolci Baráthegyi Majorságban jártunk, Jakubinyi Lászlót, a majorság vezetőjét, valamint a kivitelező Kőcsikó Lázárt hallották. A helyszínen készült teljes felvételünket augusztus 19-én szerdán 10 órától Legendák tájak emberek című magazin műsorunkban hallhatják.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Thank you.